8 óra 15 perc van, folytatjuk a beszélgetést Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével, és hát a blue chipek, a hazai legnagyobb tőzsdei cégek eredmény várakozásainál hagytuk abba, egészen pontosan a Magyar Telekomnál, akinek azért ez a két szereplősé csökkenő piac a VAN mellett kedvezhet majd, de térjünk át most az OTP-re, vagy ki fog hamarabb jelenteni, OTP vagy Richter?
A Richter fog február 28-án, tehát nem kell ilyen sokat várni már erre se. Itt mondjuk azt hozzá kell tenni, az ebbi előtt a legérdekesebb számot, ugye a Ryder értékesítéseket az Egyesült Államokban, ez egyébként egy valamivel az elemzői várakozások alatt alakult, úgyhogy ez nem annyira jó hír a Richter számára, illetve nyilván azt is látjuk, hogy dollár-forint árfolyam se a Richternek kedvezően mozdult el. Egyébként nagyon nagy meglepetést ezek után már tényleg nehéz várni a Richtertől.
Akkor nem lesz egy nagyon veretes gyors jelentés.
Hát az egész év azért összességet, tehát a tavaly évre visszanézzük, azért ismét azt mondhatjuk, hogy valószínűleg rekord vagy rekord közeli évről számolhat be a Richter, tehát a következő időszakban egyébként folyamatosan növekedni fog a bevétele, a főleg a profitja a Ryder miatt, a bevétele nem ilyen egyértelmű, ugyanis adnak el ugye ilyen különböző nagykereskedelmi és tehát nagy bevételű kismarzsú tevékenységeket, hogy Oroszország is egy kérdőjel továbbra is, de az igazi profit termelő rész az továbbra is hasítani fogja, most tavaly volt egy Ryder kiterjesztés, az a következő eredményeket javítani fogja.
Uh-huh. A nőgyógyászati portfólió az, ami a legerősebb a Richternél, ugye?
Hát a Ryder-t számítva igen, tehát a másik nagy bevétel és profit, inkább profit termelő, ugye a bevétel termelő az sok van, de mondom profit termelő az a nőgyógyászati portfólió. Várhatóan egyébként az is tavaly bővült, újabb gyógyszerrel, tehát én összességében azt várom, hogy ez jól fog teljesíteni. Nincsen nagy oka a Richter vásárlóinak a panaszra, nyilván mondom, ez a dollár-forint azért ott nyilván elég erőteljesen játszik.
Az oroszországi értékesítéssel kapcsolatban a legutóbbi gyors jelentésekből mit lehetett kihámozni, és mi várható az idei évben?
Hát az értékesítésekkel nincsen nagy probléma, tehát igazából az orosz operáció tud ugyanúgy folytatódni. A probléma az, hogy a seppénzt kisebb pénzbe nem lehet vinni, emetleg, sőt, ha gyakorlatilag is ugye a Richter vezetősége nem kommunikált az oroszországi operációval, tehát van egy ilyen megszakadás, nehezíti az operációt, de igazából elketyegez magába. A probléma az, hogy akármilyen teljesítmény nyújt, rossz vagy jót, nem nagyon tud vele mit kezdeni a Richter Magyarországról.
Térjünk át az OTP-re, az utolsó blue chipre, és a legnagyobb forgalmúra ugye a tőzsdei kereskedést figyelve, a banktól mire lehet számítani?
A banktól nagyon jó eredményekre, tehát a marzsok kitágulnak,
a magasabb kamatok
igen,
miatt.
Tehát ugye a magasabb kamatok miatt azért ez pozitívum, ugye a szlovén akvizíció is lezárul lassan, sőt, hát ugye lezárult, bocsánat, csak az még a negyedik negyedében nem fog látszódni, de összességében a negyedik negyedév is váratlan elég jól alakult, itt is nyersze vannak különadók és egyéb más direkt beavatkozások az OTP működésébe, de az, hogy több mint 50%-ban most már külföldön működik, és a szlovén akvizíció után ez még magasabb számra föl fog menni, azért ez egy kicsit biztonságot adhat az OTP befektetőinek, az OTP részvényeinek.
Abszolút stratégia ennek a számnak a további növelése, vagy van már, és már nagyon közel van a plafon?
Hát most történt egy érdekes megnyilatkozás, ha jól emlékszem, talán pont Csányi Sándor mondta, hogy ők lehet, hogy az üzbég akvizíció után szeretnének abban a régióban újabb akvizíciókat, tehát ezzel növelhetik a külföldi részesedést. Azért itt el kell mondani, hogy ez egy óriási kockázat. Tehát láttuk azt, hogy az Oroszország és az ukrajnai lányjal is mekkora problémák vannak. Igazából önmagukban nem lenne probléma, mind a kettő jól ketyeg. A probléma ugye a háború miatti szankciókkal és egyébként a háború miatti bizonytalansággal van. De én nem vagyok benne biztos, hogy ahogy a Balkánra mondhatjuk, hogy az OTP azért most már elég jól ismeri, van tapasztalata. Most egy teljesen új régióban, ugye a posztszovjet térségben, és ezért ott még valószínűleg a Balkánnál is nagyobb politikai kockázatok vannak például, vagy más egyéb nehezen mérhető kockázatok, tehát én nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés irány. Minden esetre az biztos, hogy a bővülés továbbra is fennáll ilyen szempontból. Korábban azt mondták, hogy ezt kicsit lehet, hogy jegelik, de most úgy látják talán, hogy vannak ott lehetőségek.
Szerinted egyébként mi lehet a háttérben, milyen fundamentális okai lehetnek annak, hogy Üzbegisztánban vásárolt bankot az OTP, és ott terjeszkedhet tovább? Nem az az első piac, ami a legtöbb profittal kecsegtet, bár gondolom ott is egy bővülő piacról van szó, szóval ott volt eladó bank jó áron, ennyi az egész nagyjából?
Nyilván az árat nem tudjuk, azt is látjuk, hogy a politikai kapcsolatok itt nagyon fontosak voltak, tehát az, hogy ezt a magyar külügy prioritásként kezelte, hogy ebben az irányban nyitni kell. Valószínűleg az OTP-ben volt emiatt egy fogadóbb készség erre. Mondom, az árazást nem tudjuk, tehát jó kérdés, valószínűleg egyébként igen kedvező volt az árazás, és valószínűleg amiatt, mert egy nem annyira fejlett bankszektorról beszélünk, és viszonylag nagyobb bankot sikerült vásárolniuk, tehát azért valószínűleg a marzsok se rosszak, itt inkább a nem pénzügyi kockázatok, amik nagyon jelentősek lehetnek, ugye ki tudja, hogyha mondjuk a magyar külügynek a teljesítménye kicsit gyengébb lesz, vagy változik, és Üzbegisztán kevésbé lesz baráti ország mondjuk a következő 10 évben, akkor az OTP-nek hogy és milyen hatással lesz rájuk.
Uh-huh. Itt a magyar cégek tőzsdei értékeltségét figyelve, szerinted ebben az évben már, tehát a mostani szintekhez képest szinte biztos, hogy feljebb fog megállni majd az év végén a részvényárfolyam, mert tavaly azért alul teljesítő volt a Bux Index összességében.
Hát biztosról, viszont meg sose beszélhetünk, ez az egyik fele, a másik pedig az, hogy Magyarországon van egy óriási kockázat, a szabályozói kockázat, amit nagyon nehéz árazni, és látjuk azt, hogy ha kivezetik a különadókat 2023-ban, mint ahogy ígérték, akkor én úgy gondolom, hogy amit kijelentettél, az megállhatja a helyét, ha csak nem történik valami nagyon nagy felfordulás, de akkor különadók is maradnának. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ha különadók valóban kivezetődnek idén, akkor van egy rally lehetőség a budapesti értéktőzsdén, azonban ennek nagyon pici esélyt látok őszintén.
Azért is kérdeztem ezt, mert így át tudunk evezni egy másik témára, nevezetesen, hogy tényleg a jelenlegi inflációs környezetben a prémium magyar állampapír által kínált és az infláció feletti kamatot fizető konstrukciójánál nehezen találni jobb megoldást a nyugodalmas és mégis szépen fialó befektetésekre, de egyre inkább a kockázatos eszközök is most már előtérbe kerülhetnek, vagy még nem mondhatjuk azt, hogy eljött a nagy kockázati étvágy, és hogy még ezt kell keresni.
Nyilván nagyon nagy kérdés, hogy ki milyen kockázati profillal rendelkezik. Tehát én úgy gondolom, hogy most van egy olyan lehetőség a prémium magyar állampapírban, hogyha valaki nem szeretne vele foglalkozni, nem szeretne semmilyen kockázatot futni, se árfolyam, se kötvényárfolyam kockázatot futni, akkor ez egy nagyon jó lehetőség. Ha az ember egy picit aktívabban keresi a kockázatokat, akkor azért én úgy gondolom, hogy vannak olyan lehetőségek most már, egyébként akár a kötvénypiacon nemrég jött ki az OTP-ből egy dolláros 6,75%-os kötvény, ami egy érdekes kötvény lehet, aki hosszú távra gondolkozik. A részvénypiacon aktivitást igényel, illetve azért az, hogy a forint most nagyon beerősödött, így lehet, hogy megint a devizás befektetések ismét érdekesek lehetnek. Ugye most nyilván azért az nagyon nagy veszteség volt, mondjuk ha valakinek eurós részvényei voltak, főleg a dolláros részvényei, akkor tavaly évben azért nagyon segítette azt, hogy hiába ment le az S&P 500, a forint majdnem annyit gyengült, hanem még jobban, és akkor most meg ez visszafordul, illetve elkezdeni amerikai részvényeknél egy nagyon nagy kockázat, hogy mi lesz az adózással a következő évben. Tehát ilyen szempontból nincsen könnyű helyzetben az, aki kockázatokat akar magának vállalni. Vannak lehetőségek a piacon folyamatosan, és úgy gondolom, aki jelentősebb vagyonnal rendelkezik, ott azért el kell most már gondolkozni azon, hogy ismét a kockázatosabb eszközök felé fordul, de azért az első fél év biztos, hogy nehéz lesz. Tehát amíg a Fed és az LKB nem zárja le a kamatemelését, addig azért óvatos lennék.
Uh-huh. Kifejezetten idehaza egyébként, most tényleg elnézve a részvényértékeltségeket, tipikusan megállja az az állítás a helyét, hogy most lehet olcsón vásárolni, és ugye, hogyha lent van a piac, akkor nyilván olcsóbb a belépési szint. Itt ez hogyan szokott alakulni, nézve a nagy átlagot, hogy mikor jön el az a kritikus pont, amikor már tényleg eljön a bevásárlások időszaka?
Tehát ez a Bux Index az idejében nagyon jól teljesített eddig, tehát több mint 10%-ot emelkedett már januárban, tehát az ilyen szempontból már megindult egy mini rally, mondhatjuk ezt. Én, mint mondtam, a magyar piacot azért tartom nagyon nehéznek, mert hiába vonzó árazások alapján, vagy hiába vonzó, hogyha csak a fundamentumokat nézzük, akár szinte minden négy blue chipnél kijelenthetjük, hogy a fundamentumok egyébként rendben vannak, jó stratégiákkal, viszonylag jó stratégiákkal rendelkeznek a cégek, relatíve olcsón is lehet őket vásárolni. A probléma, mint mondtam, a szabályozói kockázat, illetve a különadók újabb lehetősége, tehát így nagyon nehéz egyébként egy piacon elemezni, és egyébként vagy jó szívvel ajánlani cégeket, ha a december 23-án 23:59 perckor ez arra tavalyi évre visszamenőleg vettetek ki egy különadót a Richterre például, tehát hogy ilyen típusú szabályozói környezetben bármikor lehet egy olyan módosítás, ami minden számítást felírja az embernek, és ezért ez magyarázza azt, hogy a magyar részvények miért relatíve olcsók, akár a régióban, akár Európában egészében nézve.
Említetted a deviza befektetéseket, zárjuk ezzel a beszélgetésünket, egy gyors pillantás és prognózis a forint árfolyamra. Te akkor számítasz arra, hogy idén erős lesz a hazai fizetőeszköz, főleg ugye a tavalyihoz képest?
Hát én arra nem számítok, hogy a 436 forintot idéni újra elérjük, reméljük ezért nem kerül sor, az nagyon nagy felfordulás kell, hogy történjen, azért ilyenre idén még nem számítunk, nem nagyon van rá okunk. Ettől függetlenül a mostani 383 forint körüli szintet, ez a 380 alá lehet, hogy benézünk, innen jelentősebb erősödést már nem várok, tehát nem várom, hogy 350 forintig felerősödünk. A 370 forint lehet a legesleg, de én már ott is kockázatot, tehát a 380 alá már nem tudom, hogy benézünk-e. Ismét valószínűleg be fogunk nézni ismét, de hogy az mennyire ez tartós, az jó kérdés. Ha év végére nézzük, akkor úgy gondolom, hogy idén indul a kamatvágás Magyar Nemzeti Bank részéről, és ez ismét a 400 forint és környékére fogja lőni az euróforint jegyzését, tehát év végére ez a 400-410 forint közötti sávban lehetünk ismét, és a korábbi gyengülő sávba visszakerülhetünk, tehát azért van egy éves átlagos leértékelésünk, ami probléma egyébként, hogy továbbra is óriási a volatilitás a forint piacán, most egyébként rizben jó, hiszen erősödik a forint, de azért ez a tervezhetőséget nem segíti.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk. Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője volt a Reggeli Monitor vendége, és akkor további szép napot, szia!
Köszönöm, szervusz!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket, előtte egy kicsit még zenélünk.